Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a mai vasárnap, a pünkösd utáni első vasárnap, a Szent Háromság ünnepe. Keresztvetésünkben minden szentmise kezdetén, a köszöntésben sokszor máskor is az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük. És tudjuk, hogy a hitünknek legnagyobb titka ez, hogy az Isten egy és mégis három, és ezt a három személyű egy Istent tiszteljük, szeretjük, az Atya kezébe tesszük le az életünket, és tudjuk, hogy ő a Fia által mutatkozott meg köztünk, hajolt le hozzánk, és a Szentlélekben ajándékozza nekünk a kegyelmeit, az életét, ezáltal fogad minket gyermekévé. Ezeket a dolgokat gondoljuk meg ma, ünnepeljük odaadó szívvel, és kérjük a Szent Háromságos Isten áldását a világra, életünkre, és azokra, akiket szeretünk, és akit a gondjainkra bízott. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Némelyek még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Nekem adatott minden hatalom az égen és a földön. Ezért most menjetek, tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket a Fiú és Szentlélek nevében. Tanítsatok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek, és íme én veled vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! A mai ünnepi szentmisében a feltámadott Jézust látjuk magunk előtt, amint a 11 apostolhoz szól ezen a galileai hegyen, ahol a húsvét dicsőségében megjelenik köztük. Milyen szép, ahogyan azt mondja az evangélista, hogy leborulnak előtte ezek az apostolok. Ez a leborulás, ez különleges szó a Bibliában. A zsidók azt tartották, hogy senki előtt sem szabad leborulni, csak az Isten előtt. És akkor, amikor ezek a tanítványok leborulnak Jézus előtt, akkor nem csak arról tesznek tanúságot, nagyon örülnek, hogy újra látják, és hogy hát ugye csodálatosan álmélkodva és örvendező szívvel köszöntik, hogy az Isten mégis megszabadította a halálból és föltámasztotta a sírból, hanem valami olyan hitvallás is megjelenik vagy megnyilatkozik ebben az ő leborulásukban, ami azt jelenti, hogy fölismerik azt, hogy ez a Jézus, ez az Istennel egyenrangú, maga az Isten, ahogy a másik evangéliumban, János evangéliumában, ugye Szent Tamásról olvassuk, hogy húsvét estéjén, amikor először jelent meg a föltámadott az apostolok között, nem volt közöttük, nem volt velük, és mikor elmondták neki, hogy látták Jézust, és hogy él, akkor ő azt mondta, hogy nem hiszek benne, amíg meg nem tapintom a sebhelyeit, amíg én magam is nem találkozhatom vele. És akkor egy hét múlva Jézus újra megjelent az apostolok között, velük volt Tamás is, és odafordult hozzá, hát akkor gyere, tapintsd meg a sebhelyeimet, és higgyél. És akkor Tamás leborult előtte, és azt mondta, hogy én Uram, én Istenem. Hát ebben a leborulásban, amiről itt olvasunk, benne van Tamásnak ez a vallomása, amelyik szavokban így fogalmazódott meg, hogy én Uram, én Istenem. Most már nem csak azt látja, hogy ez az ember az Istentől jött, hanem azt látja, hogy itt maga az Isten jelent meg ember alakban közöttünk, és azután akkor is, amikor éveken keresztül együtt volt vele, azért szerette annyira, azért fordult hozzá akkora reménységgel, mert ennek az Istennek a jelenlétét érezte, sejtette meg benne már akkor is. És most ez a korábbi sejtelem erősödik meg bennük, válik bizonyossággá. Azért tud Jézus föltámadni a halálból, azért szabadul ki a sírnak a rabságából, mert ő maga az Isten. És akkor ez a föltámadott Isten fia, ez minket is a maga dicsőségében, gazdagságában részesít. Nem csak megjelenik közöttünk, hogy ne fájjon a szívünk érte, miatta, hanem azért jelenik meg közöttünk, hogy arról tanúskodjék, hogy minket is oda vezet, ahova ő elérkezett, az atyai házba, amelyik majd örök otthonunk lesz a holtunk után, az életünknek a célba jutásakor. És milyen érdekes ez, testvérek, hogy ez a Jézus akkor ugye küldetést ad a tanítványoknak. Azt mondja, hogy nekem adatott minden hatalom az égen és a földön. Az atyáról beszél, az atya küldte őt, az atyától kapta most meg a hatalmat, ami megilleti őt. És azután az atya nevében fogalmazza most meg a tanítványoknak a küldetését is, a mi küldetésünket is, testvéreim, hogy menjetek és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Mi is tanítványai vagyunk ennek a közénk lépett Isten fiának, és a mennyei atyának is, aki a fiát küldte hozzánk tanítóul. És mi is küldetést kaptunk, hogy másokat is tegyünk az ő tanítványává. Ne erőszakkal, hanem szelíd példaadással, szeretettel vezessük el a létük értelmét kereső embereket ahhoz az Istenhöz, aki maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, és a maga életébe akar és tud részesíteni minket. Ha a fia szavára hallgatunk, ha az ő kereszt halálának a megváltó erejében hiszünk. Olyan szép ez, azt mondja, hogy kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Nem magyarázkodik, de valamiképpen ebben a három névben, ebben kibontakozik előttünk Jézus, mit jelent Jézus tanítványának lenni. Megismerni azt az Istent, aki egy, és mégis három, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És ennek a egy és mégis három Istennek a belső életébe, a gazdagságába részesedni. Hogy ne csak megtudjuk, hogy az Isten Atya, és hogy fia is van neki, hanem legyünk mi is az Isten fiai, és ismerhessük minket is, mi is atyánknak azt az Istent, aki a fiát küldte hozzánk, hogy magához emeljen, hogy az életébe minket is részesítsen. És a Szent Lelket küldte el hozzánk, hogy bennünk legyen, és ahogy olvastuk Szent Pálnak a szavát itt a Szent Leckében, a fogadott fiúságnak a lelkét nyertük el, hogy általa szólíthassuk úgy az Istent, hogy Abba, Atya. Megnyílik itt ez a Szent Háromságnak a szeretete, a titka, nem mint egy fölénk emelkedő, érthetetlen gondolat, amit nehéz követni is, hanem mint egy megnyíló kar, amelyel magához ölel, emel bennünket az Isten, hogy a titokzatosságába is belépjünk, ebben otthonosan mozogjunk, és a Szent Háromsággal, a Szent Háromságos egy Istennel ilyen élő és kedves és igaz kapcsolatba kerüljünk. Ez a tanítványi viszony nem egészen olyan, mint ami az iskolában kialakul a tanár meg a diák között, hogy a tanár ottan magyaráz, próbál fegyelmezni, és a diák meg hát hol álmosan, hol egy kicsit félve figyel, hogy valamit mégis megtanuljon abból, amit a tanár mond, és ha egyszer felelésre kerül sor, akkor ne valljon szégyent. Hanem ez a tanítványi viszony, ez olyan, hogy azzal belépünk a Atya világába, a szeretetének a körébe, gyermekévé fogad minket, nem csak tanítványává, és azután elvezet bennünket az ő szeretetének a mélységeihez, hogy abban az atyai házban, ahova egyszer eljutunk, csak ugyan otthon érezzük majd magunkat, csak ugyan boldogok legyünk azzal a boldogsággal, amit csak az Isten tud megadni nekünk. És azután mondja, hogy tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Mit parancsolt? Nem a 10 parancsolatot parancsolja, vagy mondja el újra, bár az a 10 parancsolat se veszti érvényét, hanem a szeretet parancsával fordul hozzánk. A 10 parancsolat is abban kapja meg az igazi mélységét, szépségét, gazdagságát. Szeresd Uradat Istenedet, és nevezd atyádnak, mert ő meg fiának nevez téged, és azután szeresd fele barátodat, mint önmagadat, akit szintén szeret az Isten, és aki a Isten szeretetében testvéred, hogyha csak ugyan azzal a lélekkel lépsz hozzá, amelyet az Istentől kapott ő is, meg kapsz te is. Ennek a Szent Léleknek a hatalma nem csak abban segít, hogy az Istent atyánknak ismerjük, hanem abban is, hogy egymást testvéreinknek ismerjük, és aztán tudjunk csak ugyan úgy élni, ha néha nehézségek között is, vagy batlások között is, hogy ehhez a testvéri lélekhöz újra hozzáférjünk, egymással kiengesztelődjünk, együtt forduljunk az Atyához, aki minket egy családdá egyesít. Kedves testvérek, valahogy így van ez. Olyan közel jött hozzánk az Isten, hogy megmutatkozott ez az ő Szent Háromságos léte, és ennek a belső gazdagsága. A pogányok sokszor úgy gondolták, hogy a világ tele van küzdelemmel, és az ősi források is ellenségesek. Van a világban sötétség, van világosság, van a világban különböző erő, amik egymás ellen feszülnek, és mi ezeknek vagyunk kiszolgáltatva, és az életünk ilyen szétmarcangolt élet ellenségességben telik. Valahová el kell szegődnünk, és akkor vállalnunk kell, hogy oda tartozunk, és szembe kell fordulnunk az ellenségeinkkel. Küzdelemben telik reménytelenül az életünk. Az Ószövetség arra tanított meg, hogy az Isten egy, és nincs semmi más, csak amit ő teremtett. Ebből az egy Istenből fakad minden, ami létezik. De akkor meg fölmerül az, hogy talán szégyen, hogy olyan sokféle a világ, és az egység az azt jelenti, hogy el kell jutnunk valahol egy ilyen teljesen közös, teljesen egyforma létbe, és ami tarkaság a világban, az csak bűn vagy megosztottság, ami nem kedves az Istennek. Akkor dereng föl ez, hogy az Isten egy, de nem úgy egy, hogy minden, ami sokféleség, az idegen tőle, hanem szeretet is, és hármasság is, odaadás is, kölcsönösség is, az Atya, Fiú, a Szentlélek belső megosztottsága, az otthon van az Isten egységében, és ez tükröződik bennünk a létnek, az emberi létnek, a gazdag sokféleségében, és ez a sokféleség, ez nem elfeledni való, megtagadni való, nem is az ellenségesség szükségét villantja föl, annak a kísértéseit hordozza, de van sokféleség, amiben egymásra találnak a különböző dolgok, és a közös egység forrásában együtt tudnak egymásnak örülni. Valami ilyesmiről szól a Szent Háromság titka, és azután erre emeljük a szívünket, a tekintetünket, amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármasságában köszöntjük az Egyistent. Kedves testvérek, ahogy mondani szokták, hát ugye nem a reklám helye a szószék, vagy a vasárnapi ige magyarázat, de azért most elhoztam, könyvnap van, és elhoztam egy könyvet, vagy hát ugye könyvvásár van, még ma is tart, meg holnap is a Vörösmarty téren, és itt a könyvvásáron bukkantam rá egy régen ismerős könyvre, egy új fordításban. Ez a könyv a pápa írása, akkor írta, amikor még pápa nem volt, hanem talán csak egyetemi vagy főiskolai tanár, és kérem szépen az a címe, hogy Bevezetés a keresztény hit világába. Én annak idején több mint 40 éve németül olvastam ezt a könyvet, és nagyon megszerettem, nagyon megörültem neki. És aztán megjelent akkor is már ez a könyv egy magyar fordításban, egyetemistákkal foglalkoztam, és azt mondtam, na, ezt az évet, amelyik most előttünk van, arra szánjuk, hogy ezt a könyvet közösen elolvassuk, és megbeszéljük. Megvettem, több példányba kiosztottam, és aztán vártam őket, következő hétfőn elolvassák az első fejezetet. Tehát nagyon sanyarú képpel jöttek, és nem is értettem, hogy miért nem tetszik nekik ez a könyv. Én is aztán megnéztem a magyar fordítást, és akkor rájöttem, hogy ez bizony elég rosszul van lefordítva magyarra. Ami a németben érthető, az a magyar nyelvben egy kicsit összekuszálódott, nehézkessé vált, unalmassá lett, gyorsan félretettük ezt a könyvet. De most előkerült ennek a könyvnek egy új vagy egy másik fordítása. Mégpedig az az érdekessége, hogy ezt Márton Áron fordította annak idején magyarra, aki a fogságból került ugye vissza a püspöki székébe, erdélyi püspöki székbe, és aztán öregségében ezzel is foglalkozott, hogy olyan teológiai könyveket, amelyeket ő megszeretett, a maga nagyon bölcs, egyszerű és ilyen jó magyarságával lefordított magyarra. Előkerültek a kéziratairól ezek a fordítások, most kiadták az ő fordításában is ezt a könyvet. Elővettem, és azt mondtam, hogy ez már nekünk való, és ez már tényleg nem csak, hát ugye, okosan, hanem érthetően is elmondja magyarul, amit annak idején ez a Joseph Ratzinger írt, és ami hát ugye most már a Szentatya szavaként friss magyar nyelven hangzik előttünk. Azért is mondom mindezt most, nem csak mert hát könyvhét van, hanem azért, mert a Szent Háromság titkával kapcsolatban egy rövid kis részt el akarok olvasni nektek ebből a könyvből. Azt mondja, egy lényeg három személyben. Utalás az egység és a sokféleség ős eredeti értelmére. Hogy ezzel mire gondolunk, azonnal megértjük, ha szemügyre vesszük a kereszténység előtti görög gondolatvilág hátterét, amitől a három személyű egyistenben való hit elüt. A görög filozófiai gondolkodás számára csak az egység isteni. Ezzel szemben a sokféleség az egység szétesését jelenti tehát másodlagos valami. A kereszténység hite a három személyű egyistenben abból a meggyőződésből fakad, hogy az istenség nem skatujázható bele azokba a kategóriákba, amelyeket mi használunk az egység és a sokféleség jelölésére. Nem csak az egység isteni vonás, hanem a sokféleség is ős eredeti valóság. Istenben van a belső indoka. A sokféleség, ami Istenen kívül tapasztalható, nem merő bomlás, hanem megfelel Isten teremtő gazdagságának, amely felülmúl és átölel minden egységet és minden sokaságot. A Szent Háromság tana, amikor elismeri és megvallja az egyistenben a több szemét, ezt jelenti. A sokféleség pozitív értékelésének éppen ez a biztosítéka. Isten a szinguláris és a plurális, az egyes szám és a többes szám fölött áll. Mind a kettő kereteit szétfeszíti. Hát valahogy így beszél ez a könyv a Szent Háromság titkáról. Ilyen egyszerű szavakkal szól arról, ami a hitünknek a legmagasabb, a legnehezebben megközelíthető, és ugyanakkor mégis nagyon is nekünk való tanítása. És azért mondom ezt, figyeljetek erre a könyvre, és ha valakinek kedve van hozzá, vegye meg, olvasgassa, mert biztos, hogy sokat köszönhet majd neki. Nem arra való, hogy egy délután elolvassuk az egészet, vagy akár csak egy hét alatt, és aztán félretegyük, hogy most már olvastuk, és túl vagyunk rajta, de arra jó, hogy betegyük a könyveink közé, és aztán újra meg újra elővegyük, és talán azt is, amit már egyszer elolvastunk, egy év múlva újra elolvassuk, amikor megint oda terelődik a figyelmünk, és csak ugyan egy nem gyerekeknek szánt, de nem is tudósoknak szánt, hanem értelmes, gondolkodó, felnőtt keresztényeknek szánt ilyen hittankönyv a kezünkben legyen, a hitvallásnak, a keresztény hitvallásnak egy ilyen nagyon friss és nagyon élő magyarázata. Kedves testvérek, elhangzott a szó ott a hegyen, hogy tegyetek tanítvánnyá minden nemzetet. Ilyesféle módon történik ez, hogy olvassuk a Bibliát, magyarázzuk, hogy mondjuk a hitvallást, és azt is magyarázzuk egymásnak, és aztán akkor a szavaknak a segítségével eljutunk oda, hogy a megtestesült igét megszeressük, általa eltaláljunk az Atyához, a Szentlélek előtt kinyissuk a szívünket, és csak ugyan Atyánknak szólítsuk az Isten, testvérünknek ismerjük egymást. Odafigyelünk az egyház szavára, odafigyelünk a kinyilatkoztató Isten üzenetére, amelyik nem csak szó, hanem Jézus kereszt halála, a feltámadott Jézusnak a dicsőséges ragyogása is ott van mögötte, és azután megköszönjük, hogy Isten magához emel, és a gondolatainkat elsegíti oda, hogy ne csak a világ dolgai között tudjunk eligazodni jól-rosszul, hanem őt is megértsük a szívünknek a legmélyén, és az ő tanítványaiként tudjunk élni itt a Földön, és azután eljutni egyszer oda, ahol úgy fogjuk ismerni Istent, mint ahogy ő ismer minket. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét.